Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, drága gyülekezet. Sőt, nem csak úgy mondom, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, hanem úgy szeretném mondani, hogy nagyon szeretlek benneteket, drága Trinity, drága gyülekezet. Nagyon hiányoztatok, bár sok szépet láttam, és sok nagyszerű helyen jártam, de egy pillanatra sem feledkeztem meg rólatok. 5 gyülekezetben járhattam az elmúlt 6 hétben. Istennek nagyszerű gyülekezeteit láthattam, komoly munkával, de soha egy pillanatig nem éreztem, hogy szégyenkeznünk kellene. Sőt, az volt a benyomásom, hogy pontosan azon az úton járunk, mint az Úr más gyülekezetei, ugyanabban a munkában, ugyanannak az Istennek a nagyszerű és hatalmas kezei alatt és vezetésével, és ahogyan ők tapasztalják Istent, úgy mi is tapasztaljuk. Nem győztem hálát adni értetek, nem győztem hálát adni a dicsőítő csoportunkért, akiknek egy picit sincs miért szégyenkezniük, mert Washington legnagyobb gyülekezeteinek a dicsőítő csoportjaival bátran felvehetik a versenyt. Hálát adtam a liturgusainkért, a gyerekszolgálóinkért, a vezetőségünkért. Ezek voltak azok, amiket néhány pillanat alatt, 1-2 óra alatt meg lehetett tapasztalni egy-egy gyülekezetben. És közben hálát adtam, hogy a gyülekezet itthon a helyén van, a vezetőség a helyén van, és Isten Dánielen keresztül táplálja az ő népét. Biztosan lesz még idő beszélgetni, és hogyha a bizonyságtételeknél marad még idő, akkor egy pár gondolatot megosztanék veletek, de hadd legyen ez az utolsó szó is most itt a kis bevezetőmben, ami az első volt, hogy nagyon szeretlek benneteket, és jó újra veletek lenni. Olvassuk Isten igéjét, ezúttal János evangéliuma 21. fejezetéből az első 14 verset fogjuk olvasni. Így hangzik Isten igéje János evangéliuma 21. fejezetéből az első verstől. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánael a galileai Kánából, meg Zebedeus fiai és a tanítványok közül még 2. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajóval jött, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk. Hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus ezt mondta nekik. Jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te, tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szeretünk téged. Köszönjük a te felfoghatatlan és soha el nem múló gondoskodásodat. Atyánk, az a vágyunk, hogy gyere ma közel hozzánk. Vegyél körbe bennünket a te gyógyító, helyreállító, felemelő szereteteddel. Atyám, kérlek, hogy pontosan úgy szólj ma mindannyiunkhoz, ahogyan szükségünk van rá. És köszönjük, hogy te ma sem jössz üres kézzel. A karod ma sem rövidült meg. A szereteted irántunk nem lett kisebb. Köszönjük, hogy amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan hatalmas a te szereteted irántunk. Kérünk, engedd meg, Urunk, hogy ne csak az agyunkkal, hanem a szívünkkel, az elménkkel és a szellemünkkel is megértsük, hogy te gondoskodsz, hogy minden, amire szükségünk van, az nálad van. Így jövünk hozzád, Urunk, és megvalljuk, hogy nélküled üresek vagyunk, hogy nélküled hiányunk van, és hívunk, hogy töltsd be ezt az ürességet és ezt a hiányt. Amen. Foglaljatok helyet. Május 17-én túl voltam az addigi életem egyik legnagyobb, legfelfokozottabb időszakán. Hogyha most lázasan gondolkoztok, mi lehetett vajon az? 2004, május 17, akkor érettségiztem, és az érettségi után elballagtam, megvolt a nagy ballagási ünnepély, családi ünnepség, és a következő reggel, amikor felébredtem, akkora üresség szakadt rám, hogy szó szerint lekucorodtam az ágyamra, és rám jött a sírhatnék, hogy most ilyenkor mit kell csinálni. Mert hogy több hónapon keresztül más se csináltam, csak tanultam, tele voltam adrenalinnal, volt egy világos cél, le kell tenni valahogy az érettségit. Sikerült, túl voltunk a ballagáson is, de mi van utána? És bizonyára ti is ismeritek azokat az időszakokat, amikor egyszer csak rászakad az emberre valami nagy üresség, egy céltalanság, hogy hogyan lesz innentől kezdve tovább. Eddig világos volt a cél, az, hogy mit akarunk elérni, és amikor eléred, akkor utána mi van? Aztán körülbelül 10 évvel később, a következő nagy mérföldkőnél az életemben, megvolt a diplomám, és következő reggel, amikor felébredtem, ugyanez az üresség. Sőt, még egy félelem is rátelepedett, hogy hát oké, eddig a tanulásra koncentráltam, meg arra, hogy lediplomázzak, de hát most itt van mellettem a feleségem, az én drága kis friss feleségem, akkor még csak néhány éve voltunk házasok, és az volt bennem, hogy oké, de hogyha most már nem csak a tanulás van, akkor azonnal munkát kell keresni, és az ünneplés helyett egyből jött a céltalanság meg a frusztráció. Aztán 2026. május végén, amikor úgy tűnhetett, hogy hú, a fiúnak felvitte az Isten a dolgát, megy Amerikába, és ültem a repülőgépen, aztán ahogy leszálltam, és csak néztem magam körül az egyik metró megállónál, hogy és most akkor merre kell menni. Hát körülbelül 3 hétbe telt, nagyjából az utam feléig tartott, mire azt tudtam mondani, hogy kialakítottam azokat a rutinokat, amik szükségesek ahhoz, hogy az ember egyáltalán komfortosan, meg biztonságban érezze magát. El se tudjuk képzelni, amikor benne vagyunk a hétköznapjainkban, hogy önmagában a rutinok, azok mennyi terhet levesznek a vállunkról. Péter és a többi tanítvány, akikről itt olvasunk, hasonló helyzetben voltak. Az előző 3 évben teljesen világos volt számukra, hogy mi a cél. Teljesen világos volt számukra, hogy miről szólnak a napjaik. Nem volt kérdés, hogy hogyan töltsék el az idejüket, és tudták, hogy nekünk egy dolgunk van, arra kell figyelni, amit Jézus mond. Oda kell menni, ahova Jézus megy, figyelni kell arra, amit mond, és akkor biztonságban vagyunk, az életünk működik, és volt egy világos identitásuk, mi vagyunk Jézus tanítványai. Időnként ez hatalmas népszerűséget hozott nekik, mint például a jeruzsálemi bevonuláskor. Időnként fantasztikus dolgokat éltek át, mint amikor például embereket láttak meggyógyulni, vagy éppen feltámadni Lázárt a halálból. Máskor azzal kellett szembesülniük, hogy lehet, hogy a mesterrel együtt őket is megkövezik, mint Jeruzsálemben a templomban. De a cél világos volt, megyünk Jézus után, azt tesszük, amit Jézus mond. Az identitásuk világos volt, mi vagyunk Jézus tanítványai, a kiválasztottak. És világos volt előttük a jövőkép is, a Messiással együtt megalapítjuk az új izraeli királyságot. És szűk 2 héttel a feltámadás után, amikor eddigre már 2-szer látták a feltámadt urat, mégis teljes az identitáskrízis, hogy kik vagyunk mi. Teljesen bizonytalan a jövőkép, hogy hogy lesz ezután, és teljesen bizonytalan az, hogy tulajdonképpen a mai nap mivel is kellene foglalkozni. Azt olvastuk, hogy együtt voltak Simon Péter, Tamás, Nátánael, Zebedeus fiai és a tanítványok közül még 2. Ez egy szokatlan felsorolás. Nem így szoktuk olvasni általában az evangéliumokban a tanítványoknak a felsorolását. Simon Péter után egyből Tamás. Miért éppen Tamás? Ugye Tamás, akit hagyományosan a hitetlen jelzővel szoktunk apostrofálni, már említettem nektek, de szeretném minél jobban rehabilitálni Tamást, ha már ugyanaz a nevünk, hogy Tamásra nem a hitetlenség volt általában véve a jellemző, hanem az, hogy alaposan utána járt a dolgoknak. Ő volt az, aki végig gondolta a dolgokat, és csak akkor volt hajlandó valamit elfogadni, hogyha a saját meggyőződésévé vált az, amire eljutott. 2-szer jelent meg eddig Jézus a tanítványoknak, másodszorra kifejezetten Tamás kedvéért. Először vasárnap délután este a tanítványoknak. Aztán 8 nappal később Tamás kedvéért, aki korábban úgy nyilatkozott, hogy nem hiszem el nektek, hogy láttátok őt, ha csak nem érintem a kezek helyét, a szegek helyét a kezén, és a dárda döfés helyét az oldalán. És csak Tamás kedvéért megjelenik az Úr, eljön, hogy találkozzon csak vele személyesen, hogy el tudja mondani neki, hogy Tamás, szeretlek téged, még akkor is, hogyha most éppen kételkedsz, de gyere, tedd ide a kezedet a szegek helyére, meg az oldalamra. Miért van tehát közvetlenül Tamás Péter után a felsorolásban? Hát képzeljük el, ülnek valahol egy szobában. Ugye az első megjelenéskor, a feltámadás után azt olvassuk, hogy a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. Hát valószínűleg ez a félelem szűk 2 hét után sem oldódott olyan nagyon sokat. Tehát a tanítványok pontosan ezeken a dolgokon gondolkozhatnak, hogy akkor most kik vagyunk mi, hogyha Jézus nincsen itt? Mi a mi napi feladatunk, hogyha nem az, hogy vele vagyunk, hallgatjuk őt, figyeljük a tanítását, és megtesszük azt, amit mond. És mi lesz így velünk a jövőben? Identitás, cél, jövőkép. És ülnek együtt, és Péter úgy tűnik, hogy Tamással beszélgetett a legintenzívebben erről. Éppen azzal az emberrel, aki soha nem hagyta magát, csak úgy, hanem mindig arra törekedett, hogy ő ezt értse. És hát Péter a másik ilyen, aki nagyon akarta érteni a dolgokat, mert neki jelentett ki az Úr olyan mélységű igazságokat, mint hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, akinek el kell jönni a világba. És erre azt mondja Jézus, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát ülnek összetörve, identitásválságban, és összedugja a fejét ez a két ember, meg az a többi, aki ott van még mellette, ugye 7 tanítvány van ott. Júdás már nincs velük, másik 4 pedig ekkor nem volt ott. És amikor Péter azt mondja, hogy elmegyek halászni, ebben benne van az a kétségbeesés, hogy hiába dugjuk össze a fejünket Tamás, Nátánael, János, Jakab, hiába dugjuk össze a fejünket, nem tudom kitalálni. Azt mondta Jézus, hogy én leszek a vezetőtök. Azt mondta, hogy én leszek a kősziklad, de nem érzem magamat se vezetőnek, se kősziklának. Hiába dugjuk össze a fejünket és tartunk brainstormingot, nem tudom, mit kell ilyenkor csinálni. Eddig minden világos volt, és most semmit nem látok. És a beszélgetés egy pontján azt mondja, hogy jó, ezt hagyjuk, ezzel nem jutunk semerre. Elmegyek halászni, ahhoz legalább értek. Azt fogom csinálni, amihez értek. Mert abban van világos jövőkép. Kifogom a halat, eladom, lesz belőle pénz. Ez vagyok én, Péter, a halász. De érezhető Jánosnak a beszámolójából, hogy ekkor már nem úgy működik Péter, mint Péter, a halász. Miért? Azért, mert Tamás nem halász volt, azért, mert Nátánael nem halász volt, és mégis, amikor Péter azt mondja, hogy elmegyek halászni, akkor Tamás is, meg Nátánael is azonnal azt mondják, hogy mi is megyünk veled. Miért? Hát mert te vagy a vezetőnk, Péter. Ez már egy új Péter, ez egy új helyzet. Ő már a Jézus követőjeként Péterré vált Simon. Borítékolva van tehát, hogy ez a halászat már nem lesz ugyanaz. Péter tudta, mit kell csinálni halászként. Tudta, mit kell csinálni akkor is, amikor látja Jézust. Tudta, mit kell csinálni. Ő volt mindig az első, aki azt mondta, hogy én is megyek. Ő volt az, aki azt mondta, hogy megyek, hogy meghalljak veled együtt. Uram, a börtönbe, a halálba is követlek. De azt, hogy mit kell csinálni akkor, amikor nem látja Jézust, ezt nem tudta. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a tanítványokra, amikor összehasonlítjuk velük magunkat, hogy de jó lehetett nekik, mert ők látták Jézust. És nem volt más dolguk, mint követni őt. Menni utána, hallgatni őt, és tenni, amit mond. De a tanítványok életének egy jelentős része ugyanabban a helyzetben telt, mint a miénk. Nem látták már Jézust. Itt kezdődik az a fajta élet, amit mi is élünk, hogy hogy kell tanulni, követni Jézust úgy, hogy nem látjuk őt. Újra és újra jönnek időszakok, amikor meg kell tanulnunk máshogy követni Jézust, mint ahogyan addig követtük őt. És amikor elérkezik egy ilyen időszak, akkor hirtelen üresnek, céltalannak érzed magad, és jön a frusztráció, hogy most ezt hogy kell csinálni? Azt mondja Péternek néhány verse később Jézus, amikor megtörténik a nagy híres beszélgetés, hogy Péter, tényleg jobban szeretsz engem, mint ez a többi? Amit hagyományosan úgy szoktunk hívni, hogy Péter rehabilitációja, helyreállítása. Ezek után, a versek után következik ez a történet. És a legvégén, amikor elkezd Jézus beszélni Jánosnak a helyzetéről, a szeretett tanítványnak a helyzetéről, akkor a beszélgetésnek a végén elhangzik ez, hogy Jézus pedig így szólt hozzá, már mégpedig Péterhez: ha azt akarom, hogy ő, vagyis János megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Mondja Jézus Péternek úgy, hogy pontosan tudja, hogy hamarosan nem fogja már látni őt Péter a saját szemeivel. Meghívja Jézus Pétert egy új fajta követésre, egy új fajta megtapasztalásra. És Péter hitének fel kell nőnie ahhoz a feladathoz, és meg kell keresnie az Úrral azokat a kapcsolódási formákat, amiket addig még nem ismert. Jönni fognak az életedben újra és újra, egészen addig, még az Úr át nem ölel ott újra a mennyei hazában. Jönni fognak olyan időszakok, amik frusztrációval lesznek teljesek. Amikről azt fogod érezni, hogy nem tudom, hogy hova kerültünk, de én nem akarok itt lenni, és Uram, nem is látlak téged, hogy most merre kellene menni. Én azt hittem, hogy tudom, hogy hogy kell téged követni. De most nem látlak, nem hallak, itt vagyok, és már repedeznek az identitásomnak a falai is, mert hogyha nem hallak és nem látlak téged, akkor mit jelent tulajdonképpen az, hogy a követőd vagyok? Akkor ki vagyok én, hogyha nem hallom a hangod? Akkor ki vagyok én, hogyha nem vagyok biztonságban abban, hogy hozzád tartozom? És ki vagyok én, hogyha nem látom, hogy mi a jövő, amit készítesz? Ezekben a helyzetekben újra és újra meg kell tanulnod máshogy követni Jézust. De a hited ezektől az időszakoktól csak egyre szélesebb lesz, és egyre stabilabb lesz. Mint ahogyan a kisgyerek tanul járni. Az ilyen időszakokban nem kell megijedned, az ilyen időszakoktól nem kell félned. Az ilyen időszakokban figyelned kell az Úrra, mert ahogy a tanítványoknak utat mutat az Úr, és mindjárt mutatom, hogy hogyan, ugyanúgy fog téged is kézen fogva vezetni. Kézen fogva vezetni. Még a végén eljutsz odáig, mert el kell jutnod odáig, hogy tulajdonképpen minden, amiről azt gondoltam, hogy meg kell küzdenem érte, minden, amiről azt gondoltam, hogy valahogy kinkeserves munkával meg kell teremteni, hiszen nem tudom, hogy hol az Úr, a végén el kell jutnod odáig, hogy minden, amire szükséged van, minden, amiről azt gondoltad, hogy meg kell teremtened, az mind végig ott volt nála. Ezért aztán nincs más dolog, mint minden egyes ilyen időszakban belerohanni Jézus karjaiba. Odafutni hozzá, odarohanni, mint ahogy Péter beugrik a vízbe a csónakból, de majd mindjárt erről is lesz szó. Elindulnak halászni, mert azt gondolja Péter, hogy legalább valami értelmes dologgal foglalkozzunk, és attól majd helyreáll az identitásom, a biztonságérzetem és a jövőképem. De semmi nem történik meg ebből, viszont más dolog történik, mégpedig az, hogy Jézus megteremt egy olyan helyzetet, amiben előhozza a tanítványoknak a legfontosabb megtapasztalásait. Hát ezt olvastuk, hogy elindultak, beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Ez honnan ismerős? Volt már ilyen helyzet a tanítványok életében, mikor? Igen. Péter elhívásánál, amikor először találkoztak Péterrel, így van. Azon az éjszakán nem fogtak semmit. Erre beszáll Jézus a hajóba, miközben a tanítványok már a hálóikat mosogatják, elcsigázottak, fáradtak, és azt mondja Jézus Péternek, hogy evezzetek egy kicsit mélyebbre, és vessétek ki a hálókat fogásra. Nem csodálom, hogy Péter cinikus lett, mert azt mondja neki Jézus, hogy vesd ki a hálódat fogásra. Miért? Amúgy miért szokták a halászok kivetni a hálókat? Szóval úgy tűnhetett Péternek, hogy Jézus piszkálódik, úgyhogy egyébként új rabbi, nemrég kezdett el rabbiként működni, egyébként meg ács, úgyhogy nem biztos, hogy tőle kéne tanácsot elfogadni arra vonatkozóan, hogy hogyan kell halászni. Egyébként meg mondhatta volna neki Péter, szerintem gondolta is, hogy jó, miért vetném ki amúgy a hálókat, kedves rabbi, de azt mondja, hogy de a te szavadra mégis kivettem a hálókat. És az egész éjszakai fáradozás után annyi halat kerítenek be, hogy azt olvassuk, hogy szakadozni kezdtek a hálóik. Szóval, amikor ezen a ponton, itt a feltámadás után, elindulnak, beszállnak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak, automatikusan jöhetett Péter agyában és szívében az emlék, hogy hát igen, ilyen helyzetben már voltunk, és ekkor jött Jézus. Milyen jó volt meglátni őt, érezni az isteni kisugárzását, érezni a hatalmát, ahogyan azt mondja, hogy vesd ki a hálókat, és tényleg fogtunk, bárcsak itt lenne. Amikor elkezdenek egy-egy kritikus helyzetben eléd tolulni az emlékeid, azokat vedd nagyon komolyan. Mert az emlékeket, a megtapasztalásokat, azokat Isten úgy használja, mint a jelző fényeket, hogy mindig visszatalálj hozzá. Ahogyan járjuk az utunkat Krisztussal, szaporodnak a megtapasztalásaink. Hogyha nyitott vagy arra, hogy Isten vezessen, szóljon hozzád, adjon neked kijelentéseket és megtapasztalásokat, akkor a megtapasztalásaidat Isten elraktározza. Olyan, mintha egy fénykép albumot gyarapítana a veled kapcsolatos emlékeivel. Gyönyörű, nem? És ezeket az emlékeket te is úgy őrizd, hogy tudd, hogy azok a megtapasztalásaid, amik a múltban voltak, azok nem önmagában emlékek. A megtapasztalásaid, azok jelzőfények, amiket szépen sorban lerakosgat az Úr, és a végén olyan lesz, mint a repülőtéren a kifutópálya, hogy mindig tudhatod, hogy ha fel akarok szállni, és szárnyalni akarok, akkor oda kell menni, ahol világítanak ezek a jelzőfények. Ezt teszi meg Jézus a tanítványokkal itt a feltámadás után. Nézzétek, hogy sorjáznak az emlékek. Először a sikertelen halfogásnak az emléke. Na most ide szeretnék egy dolgot beszúrni. A tanítványok az előző 3 évben egyre közelebb kerültek Jézushoz, mint az Istenhez. És egyre világosabbá vált számukra, hogy Jézus nem pusztán egy rabbi, nem is nagyszerű tanító csak, nem is egy olyan ember, aki annyira kellemes, hogy jól esik a környezetében lenni, hanem egyre világosabbá vált számukra, hogy ő az Isten. Ki teremtette meg ezt a helyzetet, hogy éppen azon az éjszakán nem fognak semmit? Az Isten. Ki engedte őket ilyen helyzetbe jutni, hogy ne fogjanak semmit? Amúgy nem ez volt a jellemző a halászoknál, hogy nem fognak semmit, mert másképpen nem lettek volna halászok. hogyha mindig ez lett volna a tapasztalatuk, hogy most sem fogtunk semmit, akkor más foglalkozásuk lett volna. Időnként volt olyan, nem fogtak semmit. De azok után, hogy ők tudták, hogy az Isten, Jézus a semmiből tud nekik rengeteg halat teremteni, ezek után az ilyen szituációk, ilyen emlékjelző fényekként kellett, hogy felgyulladjanak bennük a kritikus helyzetekben. Azt mondhatjuk tehát, hogy amikor úgy érzed, hogy eltévedtél, nem látod, hogy merre kellene menni, céltalannak és frusztráltnak érzed magad, akkor azonnal gondolj arra, hogy hát ki engedett bele ebbe a helyzetbe? És hol van most az Isten, akinek minden a kezében van? Minden a kezében van. Tehát soha ne legyen titok a számunkra, hogy itt Jézus nem véletlenül jelenik meg ott a parton, és az, hogy nem fognak semmit, az nem véletlen. Jézus megteremt számukra egy helyzetet, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy milyen volt, amikor Istenként találkoztak vele. Aztán ugye megjelenik ez az ismeretlen ember ott a parton, és azt mondja nekik, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Na ez a következő, amivel Jézus szeretné ébrezgetni az emlékezetüket, meg visszaemlékeztetni őket a korábbi megtapasztalásaikra, hogy hát volt már ilyen bizarr helyzet, amikor azt mondta nekünk valaki, hogy most fogásra vest ki a hálót. Péter, most ne csak úgy dobáld a hálót, hanem most már legyél rendes halász, most fogni vest ki a hálót. Na hát körülbelül ez ugyanolyan, hogy most a jobb oldalon vessétek ki. Hát egy ilyen hajó, az mondjuk egy szűk 2 méter szélességű volt. Szóval amikor azt mondja nekik az ismeretlen idegen, hogy most a hajó jobb oldalán vessétek ki, és ne a bal oldalon, akkor ezzel azt mondja, hogy 2 méterrel arrébb vannak a halak. Nem értitek? Nem jó helyen haláztok, 2 méterrel arrébb. Na ez a következő, ami valahogy szöget üthetett a tanítványok fejében, hogy mintha már lett volna ilyen. És azt Jézus mondta, és annak csodálatos halfogás lett a vége. És a végén természetesen ugyanazt érik át. De aztán van itt egy másik emlék is, amivel Jézus kifutó pályát rajzol a tanítványok elé. A megtapasztalásaid, azok nem a fiókba valók. A megtapasztalásaidra úgy gondolj, hogy amikor céltalanná válsz, és bizonytalan a jövőképed, akkor előszeded a megtapasztalásaidat, és azt mondod, hogy de hasonló helyzetben eljött az Úr, és megmentett. Egy előző helyzetben már jártunk itt az Úrral, és eljött, és kimentett engem, és csodákat láttam, és szabadulást éltem át. Hát akkor most miért ne jönne a segítségemre az Úr? Különösen, hogyha elraktározod a szívedben, hogy ezeket a helyzeteket ő engedi meg. Sőt, időnként ő teremti meg. Azért, hogy emlékeztessen, hogy megtanítson úgy követni őt, ahogyan eddig még nem követted. Mikor azt olvassuk, hogy Jézus megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Ez mihez hasonlít? Milyen emlékük lehetett a tanítványoknak erről a helyzetről? Nincs itt ennivaló, de valamit kéne csinálni. Az 5000 ember megvendégelése. Jártak már a tanítványok ilyen helyzetben? Igen. Mit tapasztaltak akkor? Azt tapasztalták, hogy Jézus az Isten. És a semmiből teremt. Mert az Isten ilyen. Jó, tehát emlékeztetni kezdte őket arra Jézus, hogy fiúk, 3 éve azt tanuljátok tőlem, hogy Én vagyok az Isten. És el is mondta nekik, én és az Atya egy vagyunk. Fülöp, annyi ideje veletek vagyok már, és nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az Atyát. Én vagyok az Isten. Ha kell, halat teremtek a hajó jobb oldalán, ha kell, halat teremtek a hálóba fogásra, ha kell, kenyeret és halat adok a semmiből, mert én vagyok az Isten. És annál fájdalmasabb lehetett a tanítványoknak, amikor azt kellett mondani ennek az idegennek, hogy nincs. Halászok vagyunk, azzal foglalkozunk, hogy élelmet csinálunk, élelmet adunk az embereknek, és most azt kell, hogy mondjuk, hogy nincs. Nem tudunk oda dobni még egy darab nyamvat halat sem, hogy egyen az ismeretlen idegen. Nincsen bezzeg, amikor ott voltunk. És 5000 embert láttunk el, és 12 telekosárral szedtünk össze. Az milyen jó volt. Tehát Jézus arra akarja tanítani az övéit, téged is, hogy az emlékeid, azok ne nosztalgiázásról szóljanak. Az utóbbi időben megfogalmazódott bennem egy ilyen kis motto. Egy fél mondat, ami úgy hangzik, hogy soha nem olyan. Ez arra vonatkozik, hogy soha nem olyan, mint ahogyan elképzeled. A jövőnkről vannak elképzeléseink. Arról, hogy milyen lesz a következő hét, milyen lesz az előtted álló időszak, amikor győzelmet fogsz aradni, amikor befejezel egy projektet, amikor elmész nyaralni, amikor ez fog történni. Soha nem olyan. Ez nem azt jelenti, hogy rossz. Ez nem azt jelenti, hogy soha nem jó, hanem mindig rossz. Egyáltalán nem, hanem hogy nem tudod elképzelni. Mert a jövő nem a te kezedben van. Emiatt aztán újra és újra különböző arcát mutatja nekünk az ismeretlen, különböző módon találkozunk olyan helyzetekkel, amilyenekkel addig még nem, sőt, gyakran az ismerős helyzetek is úgy tűnnek fel, hogy szorongást vagy félelmet okoznak a szívünkben. Na ezért kell, és ezért akar megtanítani bennünket az Úr, hogy az emlékeinkből építsünk kifutópályát. Hogy tudjuk, hogy arra kell felszállni, és mindig oda kell visszamenni, hogy az emlékeidet szúrd le ilyen jelzőfényekként, reflektorokként, hogy világos legyen, hogy ha Istenhez kell menni, akkor mindig arra kell menni. Az emlékeidet így akarja használni az Úr. Azért, amikor elhangzik az a gondolat, hogy vessétek ki a hálókat fogásra, akkor ott a tanítványok már gyanakodhatnak valamin, hiszen nem azt mondják, hogy ó, menj a csodába, járatod itt velünk a bolondját, hát mi vagyunk a halászok, 200 könyökre vannak, szűk 100 méter, 100 méterre elviszi a szél a hangot, mondhatták volna neki, hogy ne szórakozz velünk, barátom, mi vagyunk a halászok, mi az, hogy a jobb oldalon vessük ki. Hanem amikor ezt hallják, akkor ott már kezdenek valamit megérteni abból, hogy hoppá, hoppá, hoppá. Ilyet már éltünk át, ez olyan, mintha Jézus mondaná, kivetik a hálókat, hatalmas fogást kerítenek be ismét, és ekkor János elkiáltja magát, hogy az Úr az! Tudtam a szívemben, és most már ki is mondom, hogy az Úr az! Na és ekkor Péter, amikor meghallotta ezt, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. Hát ez sem egy teljesen tipikus helyzet, nem? Sőt, jobbára teljesen atipikus. Mert hogyha te bele akarsz ugrani a vízbe, akkor mit csinálsz? Gyorsan leveszed a ruhádat. Hogy nehogy vizes legyen, ugye? Most ugye a mezítelen az nem azt jelenti, hogy Péter pucér volt, hanem hogy felül nem volt rajta a felső ruhája. Így aztán, amikor meghallja, hogy az Úr az gyorsan felöltözik, hogy ruhástól ugorhasson a vízbe. Logikátlan. Miért teszi ezt Péter? Azért, mert Péternek van rendezni valója az Úrral, amit később rendezni is fog. Néhány percen, vagy egy-két órán belül rendezni fogja az Úrral a kapcsolatát. De amikor megsejti a szívében, hogy itt van Jézus, és rendezhetem vele a kapcsolatot, akkor azt mondja, hogy de tudom, hogy nem teljesen százas most a kapcsolatunk, és hát nem akarok mégsem megjelenni előtte félmeztelenül, mert az tiszteletlen. Hiába ettem, ittam, aludtam, fürödtem, játszottam együtt 3 évig Jézussal, nem makulátlan a kapcsolatunk, mert megtagadtam őt, és nem volt időm azóta még bocsánatot kérni, hát mégsem jelenhetek meg akárhogy az Úr előtt. Ehhez hasonlót hol olvasunk a Bibliában? Pontosan. Ádám és Éva kapcsán. Hogy nemrég még makulátlan volt a kapcsolatunk, és felhőtlenül beszélgettünk, de most, ahogy vagyok az Úrral, így nem jelenhetek meg akárhogy. Kell az a fügelevél. Semmire nem jó, de legalább azt érzem, hogy nem vagyok teljesen mezítelen. Na most, amit meg akar tanítani az Úr Jézus az övéinek, az az, hogy amikor Istenhez futsz válaszokért, akkor vetkőzd le a megfelelési kényszeredet. Nem kell fügelevél, nem kell felöltözni, hogyha jössz az Úrhoz. Mert csak összevizezed, logikátlan, értelmetlen. És majd mindjárt látni fogjuk, ahogy a végéhez érkezünk, hogy Jézusnak nincs szüksége a te felső ruhádra, a te jól fésült tisztelettudásodra. Ez annyira jellemző a keresztényekre, hogy jövünk az Úrhoz a saját elképzeléseink szerint, hogy hogyan is kell megjelenni az Úr előtt. Hát hogyan menjek én oda elé? Hát amikor kérdéseid vannak, amikor frusztrált vagy, amikor összeomlik körülötted minden, és üresnek és céltalannak érzed magad, akkor ne kezdj el öltözködni, hogy hogyan kéne megjelenni az Úr előtt, hanem ugorj a vízbe, aztán futás oda, mert azt fogjuk látni mindjárt, hogy nem tudsz neki mit vinni. El se várja, meg nem is tudsz neki vinni semmit. Mert minden, amire szükséged van, az ott van nála. Nem kell a felső ruha, nem kell a fügelevél. Jézusnak te kell lesz, meg a szíved, hogy azt tudja mondani, hogy én így akarok veled beszélgetni. Így. Leplezetlenül, kendőzetlenül. Úgy, ahogyan megteremtettelek. Hát nehogy azt hidd már, hogy az Úr nem lát át a ruhán, vagy hogy bármi szüksége lenne ahhoz, hogy te megfésülj, hogy felöltözz, és a saját töredezettségedet valahogy elrejtsd előtt. Tehát éppen azért mész hozzá, nem? Mert töredezett vagy belül, mert helyreállásra van szükséged, akkor mit kell ezt takargatni? Kivetették tehát a hálót, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Aztán utána a 12. versben azt olvassuk, hogy bocsánat, nem ezt akartam, hanem azt, hogy Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Na ez azért érdekes, mert Lukács evangéliumában ugyanebben a helyzetben, az első halfogásnál azt olvassuk, hogy amikor megtették vagyis elkezdték kihúzni a hálókat, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ez volt az első halfogásnál, de most nem szakadoznak a hálóik, pedig tele van hallal. Miért nem? Azért, mert ebben a helyzetben Jézus meg akarja tanítani őket arra, hogy amíg benne állsz az elhívásodban, bármi történjék is, te a helyeden leszel. Azért nem szakadoznak a hálók, mert ez már Jézus szavára történik. Itt ők már nem halászok, itt ők már tanítványok. És most már tanítványi minőségben mondja nekik azt az Úr, hogy tegyétek azt, amit mondok. Most utoljára. 153 halat fognak ki, bizonyára hallottatok már róla, de ha még nem, 153 halfajtát tartottak számon az ókori halászatban. Azért nem szakadoznak a hálók, mert Jézus az elhívásukba hívja meg újra Pétert és a többieket. Abba az elhívásba, hogy emberhalászok lesztek. 153 hal, a teljes emberiség. Amíg az én elhívásomban jártok, és azt teszitek, amit én mondok, addig ne legyen bizonytalan az identitásotok, ne legyen bizonytalan a jövőképetek, ne érezzétek céltalannak magatokat, mert amíg benne álltok az elhívásomban, vagyis, hogy minden nép felé hirdessétek az evangéliumot, ez a ti dolgotok, 153 hal van, ez a háló nem fog elszakadni. Az evangélium hálója nem fog elszakadni. Ide gyertek, ne halászni. Embereket halászni gyertek, ne halakat, és akkor nem szakad el a háló. Amíg benne állsz az elhívásodban, bármi történjék is, a helyeden leszel. És akkor helyre áll az identitásod, a biztonságérzeted, a céltudatosságod és a jövőképed is. És legvégül, Isten azt akarja, hogy megtanuljuk, elfogadjuk, elhiggyük végre, hogy tényleg úgy gondoskodik rólunk, mint az apa a gyerekéről. Az Éden óta tanuljuk ezt. Többnyire sikertelenül. De azért mondom én is ezt most, hogy engedd közel a szívedhez, hogy az Isten gondoskodik. Mert nézzétek, szenvednek egész éjszaka, semmit nem fognak. Át kell élniük, hogy azt kell mondani valakinek, hogy nincs ennivalónk, pedig mi vagyunk azok, akik az embereknek ennivalót adunk. És amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat, és még kenyeret is. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Van itt szemre hányás? Mondja azt nekik az Úr, hogy jaj, fiúk, hát 2 hét alatt elromlott a látásotok? Hogy nem ismertek meg engem? Hogy nem ismeritek meg a hangomat, mikor szólok hozzátok? Nulla szemre hányás. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást nyertek a lelketekben. Tanuld meg, hogy nem szemrehányással jön az Úr, akkor se, hogyha te összetörve, mezítelenül a vízbe ugorva jössz hozzá, nem tesz szemrehányást. Sőt, annyira szépen kifejezi ez Istennek a szívét. Itt az Isten, Jézusban megjelenik az Isten, és bemutatja, milyen az ő szíve. Azt mondja, hogy hát ne gondoljátok, hogy nem tudtam volna itt annyi halat sütni, amennyire szükségetek lenne, de én bevonlak titeket a munkába. Minden itt van, amire szükségetek van, de azért hozzatok a halakból. Pontosan ugyanúgy, mint hogy velünk is van, meg tudná tenni, hogy az egész világ megtérjen így. De azt akarja, hogy érezzük a fájdalmát. És azt akarja, hogy érezzük át az örömét annak, amikor emberek jönnek hozzá. Amikor mi bizonyságot teszünk, mert elmondjuk, hogy ismerjük az Istent. Az Istent ismerjük Jézusban, aki teremt, aki helyreállít, aki újját tesz, aki gondoskodik, és bevon bennünket az ő munkájába. Azt akarja, hogy gyere tedd hozzá a tiedet is, gyere, szükség van rád is, nem akarlak kihagyni. És amikor ezt mondja nekik, hogy jöjjetek, egyetek, azt gondolták, hogy menni kell vissza halászni, mert nem látjuk az Urat. Menni kell vissza oda, amit jól ismerünk. Nekünk kell kitaposni újra, nekünk kell megdolgozni érte, nekünk kell törni magunkat. De a te Istened be akarja mutatni, hogy akik Krisztusban bíznak, azokról ő úgy gondoskodik, mint a gyerekeiről. Vissza akarja vinni Jézus az övéit, hogy megértsék, hogy úgy gondoskodik rólunk Isten, mint annak idején az Édenben. Érted ezt? Az identitásuk, a céljaik, a biztonságérzetük már a nap legelején ott volt Jézusnál. És ezt tudniuk kellett volna, 3 éven keresztül ezt tanulták. Csak meg kellett tanulniuk máshogy követni az Urat. De amikor ezt mondja Jézus nekik, hogy gyertek, egyetek, abban benne van minden. Drágáim, aranyosak vagytok, hogy küzdöttetek, de én továbbra is az Isten vagyok. Ahogyan testben az voltam, most szellemben ugyanúgy gondoskodok rólatok, és minden, amire szükségetek volt, itt van nálam. És zárszóként. Sehol nem olvassuk egyszer se az evangéliumokban, hogy Jézus megeteti a tanítványokat. Sehol. Egy hely van, ahol arról olvasunk, hogy vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és nekik adta. Amikor arról akar beszélni nekik, hogy az én testem a ti eledeletek, és az én vérem a ti italotok, az utolsó vacsoránál. És nézzétek, hogy itt mit olvasunk. 13. vers. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Sehol máshol nem olvasunk arról, hogy Jézus megeteti az övéit, de itt igen, mint az apa a gyerekeit. Tessék, drágám, itt van, kérsz még, van még, kenyér is van, hal is van, bőven van, mert gondoskodom, és ezt értsd meg. Azért nincs ennivalótok, hogy legyen nektek, meg adjatok másnak is, mert nem velem vagytok. De ha megérted, hogy minden, amire szükséged van, az nála van, akkor minden ott lesz, hogyha te együtt vagy az Úrral, és futsz hozzá, rohansz hozzá úgy, ahogy vagy. Amen.